Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, kezdődik az Aréna, a műsor mai vendége Taróczi Balázs, wimbledoni bajnok teniszező. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az elmúlt hétvégén ért véget Wimbledonban az angol nyílt teniszbajnokság. Nagy meglepetést nem hozott, ugye korábban az Inforádiónak beszélt arról, hogy Roger Federer és az egyik Williams lány sikerét várja, ugye ez egy az egyben be is jött, a két Williams játszotta a női egyes döntőjét, és végül ezúttal Serena nyert, Roger Federer pedig, ha nem is könnyen, de azért legyőzte Andy Roddickot.
Igen, így van, és ez nem az én zsenéltársamat dicséri, hogy akiket megtippeltem, és akikre tippeltem, azok nyerték a versenyt, hanem valamennyire várható volt, ez a férfiaknál azt hiszem, hogy azért volt nagyon várható Roger Federer győzelme, hogy ezt fél évvel ezelőtt kérdezik meg tőlem, akkor nem mondtam volna biztosan, mert egyrészt Rafa Nadal nem játszott, másrészt pedig az elmúlt 6 hétben fantasztikus, hogy Federernek mennyire ment a játék, és az eredmények mennyire jöttek. Kezdődött a madridi versennyel, amit megnyert, ott az elődöntőben Rafa Nadal játszott egy fantasztikus mérkőzést, ahol másik ágon voltak, és a Djokovic ellen tudott győzni, és aztán a döntőben Federer ellen úgy nézett ki, hogy azért nem tud ellenállást tanúsítani, mert annyira fáradt az előző napi 4 órás mérkőzéstől, de Federer megverte őt, és ez úgy látszik, hogy Federert annyira földobta, hogy aztán egy hétre következő Roland Garroson meg tudta nyerni életében először salakon a francia bajnokságot, igaz, hogy ott Nadal váratlanul kikapott a második fordulóban, és akkor utána jött rá 2 hétre Wimbledon, ahol Federer így is úgy is a játék stílusa alapján a toronymagasnak esélyesnek kellene lenni, csak az ember mindig érezte, hogy tart bizonyos játékosoktól, elsősorban Nadaltól. Nadal nem is játszott sérülés miatt, és végül is az igazság az, hogy Federer egy sokkal, de sokkal szorosabb mérkőzésen a döntőben tudott nyerni Roddick ellen, mint ahogy az várható lett volna, de megnyerte a versenyt.
Roddicktól vélhetően nem tartott már, csak azért sem, mert a korábbi 20 mérkőzésből mindössze 2-t nyert az amerikai.
Igen, ez biztos, hogy ennek óriási szerepe volt, másodszor azt is észre lehetett venni Federeren, hogy a nálánál jóval fiatalabbaktól tart valamennyire, akiktől egyszer már ki is kapott persze, de Roddicktól is kapott ki, de ez, ők ugyanaz a generáció, és Roddick gyakorlatilag asszisztál Federer elsőségéhez már hosszú idő óta, és amióta Federer ugye az első helyet elveszítette tavaly Wimbledon óta, Nadal, Murray és Djokovic az, akiktől lehet érezni, hogy fél és nagy versenyeken, és ez aztán nagyon fontos szintén, hogy nagy versenyeken, mert közben-közben azért kikapott másoktól is, de nagy versenyektől csak tőlük szokott kikapni, ha kikap, sőt tényleg lehet mondani, hogy szokott, mert ezek ellen már negatív a rekordja.
Ugye görcsösebben játszik, míg lazán játszik azok ellen, akiket általában ver.
Így van, így van.
De ez a döntő azért is volt káprázatos, mert Andy Roddick remekül teniszezett, ugye. Azt tudtuk, hogy kiválóan szervel, talán az egyik legjobban a világon, de a játék többi elemében sem nagyon maradt el Federertől.
Nem, én azt hiszem, hogy ez egy egészen váratlanul alakult ez a döntő, és Roddick adogatását, ez az ászoknál lehetett látni, hogy azt hiszem 15-tel kevesebb ásszervált végül is, mint Federer. Federer több mint 50 ásszervált, ami egy óriási szám, még akkor is, hogyha 5 szettet játszottak, amiben benne volt 2 tiebreak, és ugye ez az 5. 16-14, tehát rengeteg gémet játszottak, de hát 15-tel több ász az rengeteg, és Federernek a foghatatlan ütései között is még ki tudja, hogy hány szerva szerepelt. Tehát inkább Roddick volt az, aki a látványos sabb pontokat tudta elérni, és Federernek nem a játéka volt az, amelyik elkáprázható lett volna. Én azt hittem, ahogy ment a mérkőzés, és a második szetben mondjuk Roddicknak volt egy hihetetlen lehetősége, szetlabdáján 4 is, és egy zicser röptéje. Én azt hiszem, hogyha azt a szettet megnyeri, 2 szetre vezet, akkor már Federer nem tudott volna fordítani. Utána csodáltam Roddickot, hogy fölállt, úgyhogy valamennyire belülről inkább már Roddicknak kívántam a győzelmet, mert úgy éreztem volna, hogy ez az a mérkőzés, amit ami úgy megérdemelné, hogy megnyerje. Nagyon akart, játszott egy fantasztikus elődöntőt, meg a 8 között is egy óriási meccset. Federer pedig számomra értetlen módon csak olyan szinte alibi teniszt játszott, nem őtőle gyönyörű ütéseket nem is nagyon látunk, viszont fantasztikusan szervált.
Ugye a mérkőzés vége felé az is fontos szempont lehetett, bár sosem tudjuk meg, hogy ez döntötte, vagy esetleg valami más, hogy a nap néha kisütött, néha pedig elment, és voltak olyan szakaszai, voltak olyan részei a pályának, amit mondjuk a másik oldalról nem lehetett teljesen jól látni, ez pedig a végén Federernek kedvezhetett.
Igen, hát ez a nap nem egyik pillanatról, ez az árnyék nem egyik pillanatra, másikra keletkezett. Amikor Federer volt a nappal szembeni oldalon, akkor őt is ugyanúgy zavarhatta, de tény az, hogy mivel hogy ő ütött sokkal több adogatás, és legkevésbé az adogatásnál zavar az ilyen, mert az foghatatlan adogatásoknál zavar a nap, az adogatás elütése után, amikor visszajön a következő labda, a return, akkor lehet az embernek vagy a játékosnak gondja, hogy kicsit később reagál. Ezért volt az, ebben az utolsó játékban Roddick azt hiszem két vagy háromszor is a ütő élével talált el a labdát. Biztos, hogy ennek szerepe volt, de azért alapvetően szerintem az ötödik szedben is, amikor volt 15-40 egy game, már nem emlékszem, hogy 4-4, 6-6, tulajdonképpen mindegy, és Federer szervált, akkor is Federer fantasztikusan adogatott. Tehát az embernek, és szerintem Roddicknak is olyan érzése volt, hogy itt akármi történik Federer, amikor baj van, mindig nagyon jól tud szerválni, és kihúzza magát ebből a bajból.
Ugye ezt többen is felemlegették az elmúlt napokban, de akár a meccs alatt is, hogy Federer fejben gyakorlatilag majdnem mindenkinél erősebb, míg Roddick hajlamos némi lobbanékonyságra, vagy akár túlzott lobbanékonyságra, tehát nehezebben nem észti meg olykor-olykor, hogyha valamit ő ront el. Márpedig a második szett után tényleg akár az is benne volt a pakliban, hogy Federer hamar elintézi Roddickot, és végül is nem így történt.
Igen, és ez bámulatos volt, hogy föl tudott állni. Az, hogy Federer nagyon erős, azért ezzel egy kicsikét vitatkoznék, mert én azt vettem észre az utóbbi időben, hogy pontosan, amikor az előbb említett ilyen fiatalabbak, Nadal, Murray, vagy Djokovic ellen, amikor nagyon szoros mérkőzés játszik, akkor azokat inkább többször elveszítette, mint megnyerte. Ez tavaly nyár óta, amióta a wimbledoni döntőt, tehát az előző évi wimbledoni döntőt elveszítette, azóta lehetett úgy jobban ezt megfigyelni és észrevenni. Tény az, hogy ezeket a mostani, tehát ez az elmúlt három verseny, amit felsoroltam az elején, amiket megnyert, ezekkel a játékosokkal egyik versenyt sem kellett játszania. Tehát ez neki biztos, hogy egy nagy plusz volt, mert a többiek ellen az kétségtelen, hogy bármilyen helyzetből még föl tud állni. Ezzel a három játékossal nem kellett játszani, akik valamennyire az ő mumusai.
Ugye a Roddickkal való összehasonlításban állja meg ez a helyet, hogy ő a nyugodtabb, ő a higgadtabb.
Igen, igen, ez teljesen helytálló.
Amikor nagyjából egy évvel ezelőtt elveszítette az első helyet a világranglistán Roger Federer, és éppen Rafael Nadal taszította le a wimbledoni győzelmével, akkor sokan azt mondták, hogy hát lehet, hogy innentől kezdve egy lejtmenet lesz, és majd megelőzi az ön által is említett Djokovic vagy Murray idővel. Na most azt nem lehet ugye mondani, hogy ne lennének eredményesek vagy sikeresek olykor-olykor Federerrel szemben, de azért, hogyha a világranglista pontszámokat nézzük, Federer visszatért az élre, nyilván ebben Nadal sérülésének is jókora szerepe van, de azért ne kicsinyítsük Federer érdemeit, és hát Murray meg Djokovic azért eléggé jelentősen le van maradva pontszámban, tehát több ezer pont a különbség.
Igen, ez az, hogy milyen erős fejben, az szerintem az bizonyítja, hogy a tavalyi wimbledoni veresége után, amikor számomra értetlen módon elment Amerikába, rögtön rá másfél-két hétre elkezdett játszani versenyeken, az úgynevezett Summer Circuit-ön Amerikában, ami kemény pályán, rettenetes melegben, nagyon párás melegben kell játszani, és oda tényleg ott csak úgy szabad játszani, hogyha az ember abszolút jó kondícióban van, és fejben is felkészült, meg különben hihetetlenül könnyen lehet, hogy már a verseny elején belülről, hogyha nem valaki nincs igazán felkészülve, akkor nem bírja a harcot és a küzdelmet, mert olyan hihetetlen nehéz játszani ezeken a versenyeken, és ott rögtön kikapott az első fordulóban, vagy a másik fordulóban az egyiken a francia Simontól, a másikon Karlovicstól óriási meglepetésre, és utána jött az olimpia, ott is vereséget szenvedett egyesben, igaz, ott a páros például meg tudta nyerni, vagy meg akarta nyerni, inkább azt mondanám, hogy ez ebből látszott, hogy milyen kemény és más gondolkodású, mint ahogy azt a legtöbben várták, és már a US Open meg tudta nyerni szeptemberben. Szerintem ez volt egy hihetetlen nagy fegyvertényes dolog, hogy összetudta magát szedni, mert akkor volt egy olyan időszak, amikor az ember azt gondolta, hogy most elkezd olyan játékosoktól kikapni, akiktől korábban nem kapott ki, és ez lesz az a egy-két ilyen vereség, és utána azt mondja, hogy köszönöm, ennyi volt, és valami más fogok csinálni, mármint, hogy abba hagyom a teniszt, és ehelyett Roger Federer tovább játszotta a versenyeket. Igaz, hogy nem nyerte meg mindegyiket, hiszen ezeken a őszi európai versenyeken az egyiken Nadaltól, a másikon Murraytől kikapott, vagy télieken, de tovább játszott, és tovább küzdött, és nem adta föl, és ennek meg lett az eredménye. Nagyon-nagyon ritka, amikor valaki egy ilyen hosszú pályafutás után elveszíti az első helyét, hogy oda még egyszer vissza tud kapaszkodni. Nem is tudom, hogy volt-e már ilyen.
Bár ugye Federer a múlt vasárnap óta minden idők legeredményesebb teniszezője, már hogyha a Grand Slam győzelmeken mérjük le mindezt, de mondjuk alig ha félrehez kétség, hiszen most már 15 sikernél tart, és ön is említette, ez a nyár sikerült neki igazán csodálatosan azzal, hogy a Roland Garros életében először megnyerte, és Wimbledonban is vissza tudott térni a csúcsra. Ráadásul elmondta, hogy 2012-ig szeretne teniszezni, tehát ebből a 15-ből lehet akár 17-18, vagy akár 20 is. Ön szerint mennyi lesz? Hol zárja?
Én azt hiszem, hogy jobb, hogyha nem tippelek, mert én azok között voltam, akik azt gondolták, hogy ő már annyira elért mindent, hogy amikor egy ilyen húzamosabb, rossz periódusa lesz, akkor azt fogja mondani, hogy köszönöm szépen, elég volt tudni. Azt kell tudni Roger Federer, ő nem a dolgos teniszezők közé tartozik, ő egy zseni. Tehát ő nem az, aki naponta 4-5 órát fog edzeni, és így majd visszatornázza magát. Ez Nadal esetében, ha majd lesz ilyen, akkor ő biztos, hogy még kétszer annyit fog edzeni a pályán, mint előtte. Federer ezt nem fogja csinálni, tehát ő továbbra is 45 percet fog edzeni a valamelyik haverjával, ugye tudjuk, hogy nincs is állandó edzője, vagy utóbbi idő, most már egyáltalán nincs edzője, és a svájci Davis Kupa csapat különböző tagjaival játszadozik és játszik egy kicsit, és azon kívül van egy fizikai edzője, aki arra vigyáz, hogy sokat nyújtanak, de ott az ő felkészülése nem arról szól, hogy most rettenetesen meghajtja magát, hanem egyszerűen azt a Isten adta tehetséget, ami a mind fizikailag, mind tényleg rettenetesen gyors, nagyon, nagyon bírja a strapát, nagyon jó keze van, tehát hogy minden, ami úgy egybe van, és az ilyen játékosok azok, akik hamarabb, amikor nem megy, akkor úgy hamarabb azt mondják, hogy köszönöm szépen, hát ennyi elég volt, mindent megtettem, és ennek ellenére összeszedte magát, és nem hagyta abba, amikor oka lett volna. Én szerintem most minden tehertől, lelki tehertől felszabadult, hiszen megnyerte a Roland Garrost, ami úgy nézett ki, hogy meghódíthatatlan a számára, és visszaszerezte az első helyet, aminek szintén elég kicsi esélye volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó ideig most fogja még őt vinni, és ott lesz a versenyeken. De kérdés az, hogy ha valaki, kérdés az, hogy mekkora motiváció lehet a közben, tehát hogy most visszajött, de közben a feleségének szeptemberben kisgyereke fog születni, hogy az mennyire fogja elvenni a figyelmét. Bármi lehet, azt hiszem, hogy nem lehet prognosztizálni, hogy mi van az ő fejében, mert hát feltűnően, vagy elég egyértelműen a saját útját járja, és senkire nem hallgat. Ezért is van az, hogy nincs edzője, ezért is van, hogy őt nem valamelyik nagyobb nemzetközi sportügynökség képviseli, hanem a papája és a mamája és az ügynökei és a felesége a marketingese és a PR-osa, úgyhogy egy abszolút ilyen családi biznisz, ahol Roger Federer szemmel láthatóan élvezve ezt a helyzetet és a játékot is élvezve, addig csinálja, amíg kedve van.
Ugye, hogyha a korát nézzük, 81. augusztusában született, tehát hamarosan 28 éves lesz. Ez alapján 2012-ig, ha nem jön közbe egy komolyabb sérülés, bőven teniszezhet.
Igen, én azt gondolom, hogy ez csak a motiváció kérdés, hogy meg tudja-e tartani magában, tud-e az ambíciót, és hogy van-e még olyan motivációja, ami viszi előre, mert azért a vereségeket egy ilyen nagy játékos, hogyha ha bejönnek, azért biztosan nagyon nehezen tudja elviselni.
Beszéljünk Rafael Nadalról is. Nagyon szerencsétlenül alakult számára ez a mostani néhány hét, hiszen sérülése miatt nem is indulhatott el Wimbledonba, hogy megvédhesse a címét, és ugye a Roland Garroson jött a váratlan vereség a svéd Robin Söderlingtől. Mindenesetre úgy tűnik, hogy Nadalnak még néhány hetet ki kell hagynia, és csak a US Open-en térhet vissza.
Nadal már ezen az említett madridi versenyen, amikor Federertől kikapott, és a az elődöntőben egy káprázatos mérkőzésen legyőzte Djokovicot 4 órás mérkőzésen, akkor sem játszott igazán jól. Tehát én nem tudom, hogy ennek mi volt az oka, de tény, hogy az ember azt látta, hogy rettenetesen küzd, de nem játszott jól. Most, hogy ilyen nagyon sokáig nem tud versenyezni, az biztos, hogy ezután visszajön ilyen nagyon nehéz lesz, viszont meg ötszörözi az ambícióját, mert rengeteg ideje volt most fejben is, és fizikailag is fölkészülni arra, hogy valamit el akar elérjen, amit nagyon szeretne elérni. Szerintem neki az is egy nagy lökést ad, hogy Federer visszavette az első helyet, tehát Nadal eddig is óriási küzdő volt, még nagyobb küzdő lesz, itt a formája pedig ki tudja, hogy mikor, mennyi időbe fog telleni, mire vissza tud jönni. Ő rettenetesen fiatal játékos, és látszott rajta, hogy annak ellenére, hogy már nagyon-nagyon sok verseny nyert, és már azt nem tudom, ilyen 10 körül van, ő is már a Grand Slam 9-10, azt hiszem, ahány Grand Slam verseny nyert, tehát neki is most már neki igazán esélye van arra, hogy még Federernél is több verseny nyerjen. Ő rajta soha nem éreztem azt, hogy jól lakott volna, tehát ő rajta mindig azt éreztem, hogy elképesztően éhes, és még akarja sikert. Hétről hétre játszott állandóan, tehát amikor két nagyobb verseny között volt egy szünet, akkor például Monte Carlo és Róma között, akkor is elment Barcelonába játszani egy verseny. Remélhetőleg ez a térsérülés nem egy olyan sérülés, ami hosszabb, ez elég hosszú, de hogy nem kell műteni, vagy valami komolyabb beavatkozásra nem lesz szükség, mert én biztos vagyok benne, hogy ő nem fogja feladni jó sokáig, mert annyira fiatal, és annyi van még benne.
Ugye az idő neki dolgozik, és neki aztán tényleg ellenállhatatlan a stílusa, de mégiscsak a US Open például nem neki kedvez a leginkább az Federernek a pályája szintén.
Hát én ezen már vitatkoznék. Lassan a talajok között szinte nincs különbség. Láttuk, hogy Wimbledonban mennyire végig az alapvonalról játszott mindenki, és milyen keveset mentek a hálóhoz. Nincs már óriási különbség a pálya és pálya között. A labdák jóval magasabbra pattanak például Wimbledonban, mint korábban. A salak az biztos, hogy más. De hát salakon tulajdonképpen a Roland Garroson kívül még van két igazán nagy verseny, a Monte Carlo és a római, és a többi versenyeknek már nincs olyan súlya, tehát a lényeg az, hogy a fedett pályás és a kemény pályás borításon a játék az nagyon hasonló, és azt szerintem az év 80%-át az ehhez hasonló versenyek alakítják, úgyhogy egyre kisebb jelentősége van annak, hogy ki milyen talajon szeret játszani, mert nagyon-nagyon hasonló játékot játszanak minden talajon.
Beszéljünk a hölgyekről is, hiszen ne hallgassuk el, Serena Williams és Venus Williams gyakorlatilag visszatért az élre néhány évvel ezelőtt. Csak róluk szólt a női tenisz sokáig, aztán jöttek ugye a belga, illetve az orosz hölgyek, akik itt-ott megtörték a hegemóniájukat, és volt olyan is, hogyha jól emlékszem, amikor a két Williams lány a top 10 vége felé mozgott, vagy alkalmanként ki is esett onnan rövid időre, de hogyha megnézzük, Venus és Serena is rengeteg Grand Slam tornát nyer meg. Wimbledon gyakorlatilag az ő felség területük, de nem lehet azt mondani, hogy mondjuk a US Open nem, és Ausztráliában is Serena Williams többször is győzött már.
Igen, így van, ők nagyon kevés versenyt játszanak, viszont amikor játszanak, akkor rettenetesen fölkészülten érkeznek, és óriási ambícióval játszanak. Én azt hiszem, hogy most ott tartunk, tehát amikor a Wimbledonban azt hiszem 2001 óta két évben nem nyertek, ők egyszer Sarapova nyert, Moresmo volt a másik, és az összes többi versenyt 2001 óta a Williams lányok nyerték, tehát itt tényleg abszolút favoritok, és akkor szinte az embernek a nézése volt, hogy akkor nyernek, amikor akarnak. A többi verseny azért ez nem ennyire egyértelmű a többi nagy versenyen, de szerintem volt egy olyan időszak, amikor Ennin is, Kleister, Moresmo, Sarapova jók voltak, akkor sokkal több játékos volt, aki győzhetett a női mezőnyben, és aki abszolút egyenrangú ellenfele volt a Williams lányoknak. Én úgy érzem, hogy nem ők lettek most jobbak, hanem egyszerűen a többiek úgy vagy abbahagyták, vagy abbahagyták, mint Ennin és Kleister. Ugye Sarapova sokáig sérült volt, most meg elkezdett játszani, de sokkal gyengébb. Tehát azok a játékosok, akik úgy Moresbo önmagához képest nagyon visszaesett.
Anna Ivanovics is.
Ugyanúgy a két szerblány, Jankovics és Ivanovics, igaz, hogy ők Grand Slam versenyt nem nyertek, tehát ők a ranglista első helyét elfoglalták, de Grand Slam versenyt nyerni nem tudtak. Tehát valahogy úgy elfogyott a mezőny, és kialakult az, hogyha a Williams lányok ezeken a nagy versenyek, és a Roland Garros felejtsük el, mert ők egyértelmű, hogy salakon nem, annak a Serena nyert egyszer, de azért nem igazán otthonosan mozognak a salakon. A többi verseny, hogyha a Williams lányok játszanak és odafigyelnek, akkor abszolút szinte esélyesek és kiválnak, annak ellen, hogy a ranglistájuk nem olyan jó, mert akik a ranglista elején vannak, mint például Safina, vagy a két szerblány, ők rengeteg versenyt játszanak, ott sok pontot érnek el, de ahhoz nem elég jók, hogy elbírják annak a nyomását, hogy egy Grand Slam versenyt meg tudnak menni, és akkor jönnek a Williams lányok, akik ezt abszolút úgy érzik, hogy ez természetes, és ennek megfelelően játszanak, hogy ők a Grand Slam ott a legjobb, a végén ott vannak a döntőben.
Ugye Serena Williams most második a világranglistán is, volt azért olyan időszak az elmúlt években is, amikor néhány hétre, néhány hónapra visszaverekedte magát az első helyre, de tulajdonképpen mégis kifakadt, mert az utóbbi időben ő nyerte a legtöbb Grand Slam tornát, az elmúlt egy évben a nagy versenyeken ő diadalmaskodott, és ehhez képest mégis az a Dinara Safina vezet, akinek egyetlen Grand Slam győzelem sem áll még a mérlegében. Ez valahogy mégis furcsa, hogyha egy teniszezőt kéne mondani, hogy most ki a legjobb, ön Safinát vagy Serena Williams mondaná?
Biztos vagyok benne, hogy nem Safinát mondanám, és én is inkább a Williams lányokat választanám, de hozzá kell tennem, hogy ez nem lehet egy olyan ranglistát készítetni, tehát a ranglistának az alap felfogása, vagy ahogy a ranglista elkészül, az természetesen arra kell, hogy ösztönözön, hogy minél többet játszanak a játékosok, mert ez az érdeke a sportágnak és a versenyrendezőknek, hogy minél többször játszanak a férfiak is és a nők is. Egyébként a nőknek valamennyivel, sőt azt hiszem sokkal enyhébbek a kötelezettségei, hogy ahány versenyen kell játszaniuk, mint a férfiaknak, de például a férfiaknál nekik minden ezeket az úgynevezett ezres versenyen játszaniuk kell, plusz a Grand Slam versenyeken, és 15-nél azt hiszem van egy ilyen lavjuk, hogy a legjobb 15 verseny számít a ranglistába, tehát 15 verseny mindenképpen el kell indulniuk. A nőknél azt hiszem, hogy ez jóval kisebb ez a szám. De a Williams lányok ezt a keveset is még kevésebbre veszik, és igyekeznek, azt hiszem, amikor játszanak a Grand Slameken kívül, akkor olyan helyeken játszanak, ami nem túl nagy verseny, de a közelükben van, ahol laknak, vagy Amerikában van valahol, ami valami miatt kedves nekik. Tehát minimalizálják a játékot. Ez persze lehetne egy olyan ranglistát csinálni, ahol ötször annyit ér a Grand Slam meken elért győzelem, mint egy hagyományos verseny, és akkor ez megmutatkozna a ranglistán azonnal, de hát ez nem célja azoknak, akik a ranglistát csinálják, hogy a játékosok rájának arra, hogy egy évben játszanak négy versenyen. A verseny szervezők azt szeretnék, hogy legalább 15 versenyen játszanak.
Ugye a Williams nővérek is nagyjából egykorúak Roger Federerrel. A motiváció az náluk is kérdés, éppen a versenyszámban mutatkozik ez talán meg, hogy bizonyos versenyekre már nem szívesen utaznak el.
Igen, ez így van, de hát így is ott van, így is a legjobbak között vannak, valószínűleg a választ adja a kelet, hogy most megpróbálunk úgy játszani, hogy világranglista elsők lehessünk, és akkor több versenyt kéne játszani, vagy pedig nem érdekel minket annyira a világranglista, és rá koncentrálunk azokra a versenyekre, amik a mi véleményünk szerint nagyon fontosak, és ők ezt választották. Ez az ő választásuk. Mondom, a férfiak ezt nem is tehetnék meg, mert ott, hogyha nem játszik valaki, akkor úgynevezett null pontot kap, tehát az rettenetesen lerontaná az átlagát mondjuk egy Federernek, hogyha nem indulna el azokon a versenyeken, amik kötelezőek a számukra. Hát meglátjuk, hogy Federer megpróbál-e ez ellen valamit tenni, mármint akarja kiharcolni azt, hogy ő neki kevesebbet kelljen játszani, mint az összes többi férfi játékosnak. Annak idején Björn Borg ezért hagyta abba a játékot, mert ő amikor 26 éves volt, és ötször megnyerte a Roland Garrost és a Wimbledoni versenyt, akkor azt akarta, hogy a következő évtől kezdve, amikor szintén hasonló kötelezettség volt minden játékosnak, csak akkor azt hiszem nem is 15, hanem 12 versenyt kellett aláírnia mindenkinek, aki az első 20-ba volt. Ő erre nem volt hajlandó, és azt akarta, hogy neki csináljanak egy Borg szabályt, hogy amiatt, hogy ő már X Grand Slam verseny nyert, emiatt neki csak ennyi és ennyi verseny kell játszani. Akkori az ATP és a Nemzetközi Teniszszövetségnek volt egy ilyen közös bizottsága, és ezek azt mondták, hogy ebben nem mentek bele, és ezek után Björn Borg, aki hasonlóan makacs volt, mint Roger Federer, azt mondta, hogy jó, akkor nekem ennyi elég, és arra számított, hogy mindenki megijed, és helyette pedig a Nemzetközi Szövetség szerintem nagyon bután azt mondta, hogy jó, akkor nem kell nekünk a Björn Borg, és Borg ettől kezdve már nem játszott, illetve egyszer még megpróbált visszatérni, de hát az már nagyon haloványra sikerült.
Hamarosan folytatódik a beszélgetés itt az arénában Tarúci Balázs Wimbledoni bajnok teniszezővel.